Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora, a mikrofonnál Kutasi Judit. A nap vendége pedig ezúttal egy olyan szakember, aki tervez, szöveget ír, stratégiát épít, kreatív tartalomgyáros, mondhatjuk így is, akinek mindig van közvetíteni valója, valami, amit el akar mondani a környezetének. Vendégem a stúdióban Szeszlér Vera, tartalomdesigner. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban.
Szia Judit, köszönöm a meghívást.
Te annyi mindennel foglalkozol, hogy egy picit gondban voltam az elején, hogy soroljam fel ezt a sok mindent. De azt gondolom, hogy az elmúlt 2-3 hónapban azért te is másfajta munkavégzést folytattál, és máshogy álltál hozzá a körülötted lévő témákhoz, mint korábban. A te életedet, a te munkádat mennyire borította fel az elmúlt 2-3 hónap koronavírus járványa, pandémiája, a ránk csukódó ajtók?
Fú, nagyon érdekes kérdés, és köszönöm, és a hallgatókat is köszöntöm. Ami izgalmas ebből a felsorolásból, hogy tartalomdesigner, content gyáros, igazából ami a nagy küldetés volt nálam az az, hogy én bizony senki helyett nem írok többet tartalmat, viszont azt gondolom, hogy azt a fajta tartalomkészítési megközelítést, amivel szerintem tök szuper tartalmakat lehet létrehozni, hatékonyt, érdekest, inspirálót, olyat, ami jó a közönségnek, meg a cégnek, aki csinálja, azt át tudom adni, ezt meg tudom tanítani, el tudom mondani, hogy hogyan alkalmazd azt a tartalom dizájneri módszert, amivel ilyen tartalmakat, történeteket tudsz adni a közönségednek. És valóban az elmúlt hónapokban került ide a fókuszom, és akkor erre rájött így pluszban, hogy akkor most homlok egyenest fordul a világban minden. És akkor először úgy voltam vele, hogy hát én amúgy is most frissen vízre bocsájtott hajóval nekem egy újabb irányváltás már igazán nem okozhat gondot. De azért így a második, hol tartunk? Harmadik hónap?
Harmadik inkább,
igen. Szóval ekkora azért már elkezdett kiderülni, hogy jó látni azt, hogy most azért akadok össze mondjuk időmenedzsmentben a feladataimmal, mert frissen léptem erre a vállalkozói pályára, mert kitaláltam egy vadonatúj szakmát, vagy legalábbis elneveztem egy újfajta módon a tartalommarketing tanácsadást, vagy azért, mert karanténban vagyok, vagy azért, mert amúgy is egy csomó minden változás történt az életemben, tehát ez tök jó látni, hogy az ember épp amiatt akad meg, mert ez van, vagy az van, vagy amaz van, tehát erre jó egy ilyen tudatos ránézés.
És egyébként ez egyfajta magadbanézés volt, és egyfajta új irányba indulás is egyben? Ez a pár hónap?
Igen. Igen, és akkor ez függött össze azzal, hogy akkor jó, ezt akkor most lehet csinálni otthonról, meg nem nagyon találkozva. Egyébként érdekes módon pont ez adott lehetőséget arra, hogy egy csomó olyan új emberrel beszélgessek, akivel nem beszélgettem volna, mert hirtelen rázúdultunk az internetre, meg az online lehetőségekre, meg a Facebook csoportokra, meg egymásra, a Zoomon, és egy csomó szuper olyan kezdeményezésbe futottam bele, hogy akkor gyertek, akkor most segítünk egymásnak, akkor kinek van szüksége tanácsra, akkor hol kapaszkodjunk össze, hol találunk együttműködéseket. Amúgy is indult egy pár olyan folyamat, ami online abszolút értelmezhető volt, és ezért a válság miatti, meg a karanténba vonulás miatti változásokkal összekapcsolva tök jól tudtam a friss vállalkozói kérdéseimet is becsatornázni.
Tehát akkor te produktívabb lettél ebben az időszakban, és új ajtók. Miközben ugye elvileg ránk csukódtak az ajtók, másfajta új ajtók viszont kinyíltak, ha jól értem. Mennyire változott meg a marketingpiac ebben az időszakban? Te mennyire figyelted, hogyan láttad ezt?
Nagyon érdekes volt azt látni, hogy mindenki nagy trendekről próbált beszélni. Én is így kezdtem a mondatot, hogy mindenki. És akkor rögtön így becsomagoltam egy ilyen nagy trendet. Azt láttam, hogy iparáganként, cégméretenként, karakterenként, hogy éppen egyénileg ki hogy reagál, egy csomóféle megküzdési stratégia létezett cégenként, akár iparáganként, és ennek megfelelően marketing stratégiában is. Kinek volt stratégiája, kinek nem volt. Ki ezen tudott tekerni, ha volt, ki újonnan elindított egy jó, akkor most már tényleg kitalálom, hogy mi hogy legyen, mert most már nem hagyatkoz. Ki azt mondta, például én, hogy amikor például egy balesetbe belefutunk, bum, ott van a velünk, becsap a lélek jelenlét ereje, és valahogy kikormányozva, volt is ilyen balesetem, amikor megfigyeltem, hogy hopp, ezt itt azért úsztam meg, mert átadtam az irányítást valami, nem tudom, fölsőbb segítőerőnek, őrangyaloknak, tehát hogy az inspirációnak, annak a megérzéseknek a szerepe ilyenkor volt, ahol felerősödött az intuíciónk hangját, akár jobban hallhattuk, ha erre figyeltünk. És nagy egészben, hogy azért válaszoljak is, hogy ez milyen trendeket adott ki valójában, azért egy csomó ilyen mindenféle összegző webináron is azt lehetett hallani, hogy felerősödött az online szerepe, nyilván rengeteget erősödött a tartalom szerepe, most azért megtaláltuk, hogy mi az, amikor valóban odalépünk a közönségünk mellé, a vevőink mellé, és megkérdezzük, hogy most mire van szükségük, és abban segítünk nekik, tehát egy sokkal személyesebb, sokkal emberibb, emberközelibb kommunikáció látszódott, és online sokkal intenzívebb. Jelen.
Miközben ugye folyamatosan hallhattuk már egy évtizede, hogy az online, az online, az online, de most mutatta meg az igazi arcát, hogy milyen is, amikor tényleg csak és kizárólag online kommunikálunk, és erre kell hagyatkoznunk, és online vásárolunk, és online tanulunk, és online dolgozunk.
Igen,
tehát ez egy nagyon érdekes időszak volt ilyen szempontból. Egyébként megütötte a fülemet az a mondat, amit mondtál az elején, hogy senki más helyett nem írok tartalmat. És erre lennék kíváncsi, mert hogy te nagyon sokáig mások helyett írtál tartalmat, amit Igen. élveztél hosszú éveken keresztül. Igen. Mi változott, és azt is nézzük meg, hogy honnan jutottál el idáig.
Ez egy tök jó kérdés, ezt nagyon szeretem így végignézni. Azért egy jócskán 40 fölött az embernek már van több évtizednyi felnőtt tapasztalata, amiből összegezhet, és azt látom, hogy ezek az időszakok tök jól elkülönülnek, hogy épp kinek mire van inspirációja, vagy mi az, ami igazán érdekli, mihez gyűjtött elég tapasztalatot, merre viszi a szakma lehetőségei, meg a belső igények, vágyak. És nekem volt egy nagyszerű 5 évem a szemlesz.hu-nál marketingesként, ahol, hát ez vicces volt az elején, hogy hát ez számlázó, ez egy online számlázó, hát hogy lehet erről írni meg, hogy egy ennyire unalmas téma, és hogy ez hogy lehet érdekessé tenni, és akkor sikerült, tehát hogy nagyon nagy részben köszönhetően az alapítók személye, akikkel a mai napig nagyon jó viszonyt ápolok, és nagyon, nagyon kedvelem, egy csodálatosan jó brandről van szinte, nagyon erős brandről szinte, Love Brand, a szemlesz.hu, nagyon sokan szeretik, tök jól, már addigra tök jól fel volt építve, mire én csatlakoztam az alapítókhoz. És ott megtaláltam azt, hogy hogyan lehet érdekessé tenni, valójában úgy, hogy nem a szemlesz.hu-ról írtunk, vagy gyártottunk, készítettünk tartalmakat, hanem a vállalkozókról, akik használták, a piacról, az online trendekről, a digitalizációról, azokról a lehetőségekről, amik egy vállalkozás számára a számlázás körül alakulnak, mint lehetőségek. Tehát ahelyett, hogy egy nyomasztó kényszer, a számlázás, megnézzük, hogy mi az, ami ebben izgalmas vagy érdekes, a vállalkozóknak, tehát megfordítottuk
mindig
a kamerát.
Mindig a másik oldalról kell akkor vizsgálni a dolgokat.
Így van.
És ugye te újságírást tanultál, marketing kommunikációt, mindig is ezt a területet akartad csinálni? Tehát honnan indultál?
Igazából igen. Oké, ez egy ilyen tök sablonos mondat, hogy amióta az eszemet tudom, azóta írok, vagy azért tudom az eszemet, mert írok, szóval, hogy ez ilyen nagyon...
De így történt?
Szerintem igen. Tehát, hogy egy csomószor voltak az életemben olyan időszakok, amikor úgy hanyagoltam ezt a, mondjuk a belső munkaként írást, és mindig kiderült, hogy borzalmasan hiányzik. Tehát én azt gondolom, hogy amikor én kamaszkoromban, mint mindenki, elkezdtem naplót írni, az egyrészt hozzátett ahhoz az én idézőjelben 10 000 órámhoz, amit az írással töltöttem, másrészt pedig egy olyan önreflektív személyiséget segített kialakítani, amire a kreatív szakmákban amúgy is nagy szükség van. Tehát, hogy ez a kettő együtt fejlődött. De egy pillanatra még hadd térjek vissza az előző kérdésedre, mert szerintem ez tök érdekes, hogy a szemlesz.hu-nál megtanultam, vagy inkább azt mondanám, hogy kicsiszoltam ebben a nagyszerű támogató környezetben egy olyan kamerafordítási lehetőséget, ami miatt azt gondoltam, hogy én ezt szeretném továbbadni. Tehát, hogy az, hogy már helyettük kvázi se szeretnék többet tartalmat gyártani, ez azért volt, mert azt gondoltam, hogy ezt belsővé lehet tenni. Tehát, hogyha azt tudom mondani más cégeknek is, vállalkozóknak, hogy ezt meg tudod tenni, és hogyan tudod megtenni, akkor engem ez irgalmatlanul érdekel, hogy ezt átadhassam, és minél többen kommunikáljanak így, minél több ilyen cég jelenjen meg a piacon, minél több ilyen kommunikáció.
Tehát egyfajta tényleges tanácsadói szerep, nem valaki helyett valamit közvetíteni, kommunikálni, hanem megtanítani őket kommunikálni?
Igen, igen.
És mi kell ahhoz, hogy az ember erre a szintre eljusson? Hány év tapasztalat, mennyi fordulat, hány váltás? Tehát mi kellett ahhoz, hogy idáig eljuss?
Hát igen, tehát ugye kamaszkori naplóírásból jött, aztán a gimis irodalomötösök sora, meg mindenféle, és aztán vicces módon apu ennek nagyon fog örülni, de édesapám ötlete volt, hogy mi lenne, ha újságírás tanulnál, és akkor ez pont abban az időben volt, amikor az emberek általában így csípőből pattintják a szülői iránymutatást, de nekem az volt, hogy nem is rossz ötlet, meg amúgy se volt jobb, mert a pszichológiára nem vettek föl, meg akkor inkább a bulizás érdekelt, mint az, hogy valami komoly szakmát tanuljak. És akkor ez jó ötletnek tűnt ez az újságírás, és mint kiderült, tényleg az is lett, bár valóban újságíró sose lettem, azt tanultam ebben a suliba, hogy a hírszerkesztés az újságírásnak a valódi magas iskolája.
Alapja és magas iskolája egyben, igen.
Igen, 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 igen. De ez a hobbi újságíráskodás, vagy ilyen inkább az Oktogonnál kezdtem egyébként, a Bolyár Iván Andrásnak vittem el egy cikkemet, és akkor ott a szerkesztőségben papíron így kézbe vette, végigolvasta, ott ültem vele szembe, és így, most így mi lesz, így olvassa a cikkemet, és akkor így rám nézett, azt mondta, tetszik, és akkor onnantól a szerkesztőség tagja voltam, tehát ott az Oktogonnál. Aztán élveztem azt a szerkesztőségi munkát, de az tulajdonképpen hobbi projekt volt, aztán a kreatívba is írtam, de már oda is úgy a suli mellett, meg egyébként munka mellett, hogy megnézem ezt a kommunikációs, marketing kommunikációs szakmát, hogy melyik területen, melyik albugyrában a marketing kommunikációban szeretnék elhelyezkedni, és a kreatív az első riportalanyomhoz, akihez kiküldött, azt nagyon megköszöntem nekik utána, mert ő lett a későbbi első főnököm, az első szakmai, valódi szakmai főnököm, mentorom, Végvár Imre, Mire Interaktívnál. És ezt szoktam mondani, hogy tőle tanultam a szakmát.
A vezetői szerepkör az valahogy úgy elkerült, vagy te akartad, hogy elkerüljön? Mi ennek az oka? Mert hogy lehettél volna marketing vezető több helyen akár.
Igen. Amúgy pont a Mirálynál voltam is, tehát ott volt egy ügynökségi csoport, akik létrehoztak egy Arcus Interactive Group nevű szövetséget, amin belül kialakítottunk egy interaktív PR üzletágat. Ez egyébként a social médiának olyannyira a hajnalán volt, hogy akkor még a Viv úgy indulgatott, tehát akkor terelődött a magyar népesség az internet irányába, mert ők vivezni akartak, és akkor ez egy ilyen tök jó ilyen legenda, de szerintem tényleg így történt, hogy az internetre így került
Igen.
fel a magyarság, nem? Tehát, hogy jöttünk a Vivre, ami később Viv lett, és akkor az, hogy tulajdonképpen a public relations, tehát ez a médián keresztüli vállalati kommunikáció, ez elkezdett átterelődni egy közvetlenebb csatornába, hálózatba. Tehát ami ma már természetes, hogy a cégek ugyanúgy jelen vannak a közösségi médiában, mint a sajtóban, és legalább olyan fontos ezzel foglalkozniuk, hogy közvetlen tartsák a közönséggel a kapcsolatot. Ez akkor még tök új volt, tehát hogy nem is nagyon tudtuk ezt átvinni, ezt az üzenetet, hogy az interaktív PR az milyen izgalmas, tehát ez az, amit ma látunk a Facebookon, a brand kommunikációban. És akkor ezt az interaktív PR divíziót vezettem volna, amikor ez egyrészt szerintem túl korai volt, másrészt ez az ügynökségi csoport is úgy széthullott pont akkor. És akkor szerintem ott szereztem egy nagy lóról leesést, ami után nem ültem vissza a lóra. Akkor mi volt utána? Akkor elmentem szabadúszónak. És akkor végül a számlász.hu-nál is azt mondtam, hogy én maradnék inkább a kreatív feladatoknál, meg én inkább nem bogaráznék ilyen büdzsé-exceleket, meg nem lennék ilyen diplomata. Ilyen...
Tehát a vezetést te ennek láttad, vagy nagy részben ennek
Igen.
láttad, mint sem mondjuk iránymutatásnak, egy csapat vezetésének, mert az is benne van.
Igen, igen. Tehát most, hogy sokkal többet foglalkozom vállalkozókkal, cégekkel, vezetéssel, coachinggal, tehát én magam is tök jó kapcsolatban vagyok, munkakapcsolatban egy coachal, most már látom, hogy mennyi területe van a vezetői, vagy akár hogyha úgy nézzük, hogy vezetői kompetenciák, és ennek én egy jó részét nem tulajdonítottam magamnak, és nem hittem el, hogy erre szívesen szánnék időt és energiát, hogy megszerezzem ezeket a készségeket.
Olyan jó, hogy felhoztad azt a világot, amikor a magyar népesség kapcsolatba került az internettel, úgy egy pillanatra én is elgondolkodtam ezen. Mi fogott meg téged ebben a területben, ebben a kreatív tartalom marketinges területben, abban a pillanatban, akkor ott és azóta mi tart ezen a területen?
De jó kérdés. Szerintem maga a kommunikáció lényege és annak a kétoldalúsága, és az, hogy a kommunikációban mindig történik valami izgalmas. Tehát például azt állandóan torpedózom, hogyha valaki azt mondja, hogy kommunikálunk valakinek. Nem, valakivel kommunikálunk, de mindig kétoldalú. És az, hogy az interneten ez ennyire közvetlenné válhatott, ezt tartom nagyon izgalmasnak, ezért maradtam távolabb, tehát PR-rel is foglalkoztam, de az, hogy közvetítőről közvetítőre a tévé soha nem érdekelt, tehát ott a médiasuliban így egy kicsit majdnem kirúgtak emiatt, hogy itt nincs tévéje magának, és ide jár a médiaiskolába, hát ide, hát engem ez nem érdekel. Tehát az, ahogy úgy nagyon becsomagolják, meg persze a közösségi médiában és a brand kommunikációban, hogy mindig ott vannak az üzleti célok, ott vannak a kreatív koncepciók, minél jobban ki van találva, meg van csinálva, annál jobb, de nem tudod figyelmen kívül hagyni a közönségedet, és hogy ő hozzájuk hogyan fogsz kapcsolódni. Tehát engem ez a kapcsolódás érdekel igazán.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Beszéltünk arról, hogy ugye nem akartál vezető lenni, de csapatban dolgozni szerettél, vagy nem tudom, hogy most mennyire vagy magánzó, és úgy szabadúszó.
Magánzó vagyok, szabadúszó vagyok, de az ügyfeleimmel azért egy nagyon erős csapatot alkotok. Tehát valahányszor elindul egy új együttműködés, ott kialakul valami nagyon, nagyon sajátos kémia, amiben az a fajta kapcsolódás is létrejöhet, ami neki, mint vállalatnak, brandnek a közönségével létre kell, hogy jöjjön. Tehát, hogy én nem akarom túl misztifikálni, de egy kicsit ilyen alkímia szintű, ilyen varázslat történik. Tehát, hogyha én nem tudok úgy közel lépni hozzájuk, és valódi csapatként létezni velük, akkor ők maguk se találják meg azt a kapcsolódást az ő közönségükkel.
És hogyan lehet kitűnni? Mert hogy ha említetted a médiaiskolát, és ott is minden egyes évfolyamon 200-an kezdtek, és nem csak egy médiaiskola volt, már 20 évvel ezelőtt is, de hogyan lehet egyedinek lenni, kitűnni, hogyan lehet fennmaradni ebben a szakmában? Mit kell ehhez tudni, vagy mit kellett ehhez az elmúlt 20 évben tudnod?
Én inkább úgy kérdezném, hogy hogyan lehet nem egyedinek lenni. Tehát ahányan vagyunk, mindannyian annyira egy sajátos, egyedi, csodálatos, speciális világot képviselünk.
Nyilván ebben a szakmában nem mindenki maradt meg, aki akkor elkezdte.
Hát igen, tehát hogy én egyébként az ügyfeleimmel is mindig azon dolgozom, hogy hogyan találjuk meg azt a saját belső magot, ahonnan a kommunikációnk utána kiindulhat. Mert hogyha nem önazonos az egész, akkor nem lesz hiteles, és hogyha önazonos, akkor viszont muszáj, hogy egyedi legyen, mert az én önazonosságom ezen hasonlít a többiekére. Most ez így lehet, hogy bonyolult, de hogyha elmagyarázhatom egy picit, hogy jutottam ide, akkor muszáj a service designról mesélnem egy picit. A szemlesz.hu és a Content Coaching néven elindított egyéni praxis között volt egy 3 hónapos, nagyon izgalmas kitérőm, service design tanultam a Meet Agency-nél, akik egyébként régi barátaim is, és nagyon-nagyon izgalmasnak találom a service design-t. Ez annyit jelent, hogy a szolgáltatások felhasználó központú tervezése. És ott a service design kurzuson az én content coaching ötletem, tehát hogy tartalommarketinget kvázi coaching eszközökkel állítunk össze, vagy tervezünk. Ezen a service design kurzuson az én content coaching projektem volt egy service design kutatás alapja. Tehát megnéztük, hogy a content coachingból hogy lesz egy olyan szolgáltatás, ami az én célcsoportomnak valóban izgalmas. És itt a service design kutatásban derült ki, hogy az én célcsoportomnak az az izgalmas, tehát hogyha ő kommunikációt akar építeni, hogy határozza meg önmagát, amitől aztán önazonos lesz, hogy ezt hogyan fogja úgy kifejezni, hogy nem fél például attól, hogy megítélik, hogy nem fél attól, hogy de hát én nem tudok írni, és ahhoz íráskészség kell, nem fél attól, hogy túl sok lesz az a feladat, amit tartalommarketinggel bevállal. Tehát ezeket a fő feladatait a content coachingnak meghatároztuk. És egyébként ebből derült ki az is, hogy ez a coaching szó itt azért nem egészen kóser, tehát hogy ez nem tetszik nekik, vagy nem fedi. Ezért lett az, hogy ezt most már content designnak hívom, tehát ezt a coaching dolgot, ezt meghagyom a coachoknak, ami módon ez valóban ez a szó használatos ma Magyarországon.
És akkor megérkeztünk ahhoz, hogy most mit csinálsz. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit. Vendégem a stúdióban továbbra is Szeszlérvel, a tartalom designer, tartalom marketing tanácsadó, ahogy erről beszéltünk is. A nap vendége, mint minden hétfőn, ezúttal is egy nő itt a 94.2-n a Trend FM-en. Tartsanak velünk a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.